Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim fennállva a 30. Zsoltárunk első versét. A 30. Zsoltár első versét énekeljük, amely így kezdődik. Dicsérlek, Uram, Tégedet, mert Te megtartál engemet. Foglaljunk helyet, testvéreim, keressük ki a 231. dicséretünket, és bár ott nem látunk dallamot, a most énekelt Zsoltár dallamára fogjuk énekelni, tehát a 231. dicséretünket. Nagyon szép szavakkal kérjük a mi Urunkat igéje ajándékára. Énekeljük kérem mind a 4 versével. 231. dicséretünket énekeljük elejétől végig. Az első vers így kezdődik. Uram, a Te igéd nekem, a sötétben szövét nekem.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki életünket megteremtette, fiában megváltotta, és szent lelkével vezérli. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istenünk írott igéjét, úgy, amint írva található Pál apostolnak, a Filippi beliekhez írott levele második fejezetében, a 4-től a 11-ig terjedő versekben. A bibliai szakasz felolvasását ülve hallgassa meg a gyülekezet. A megnevezett szent helyen a Filippi levél második része 4-től 11-ig tartó verseiben így olvassuk Istenünk igéjét. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Eddig Istenünk írott igéje, gyertek, fohászkodjunk hozzá, hogy az életünkben gyümölcsöt, üdvösséget, örök életet teremjen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük ezt a kiváltságos, örömteli alkalmat, hogy a hetek sorában, a hét első napján újból és újból feltámadásod erejével házadba jöhetünk. Köszönjük megtartott életünket, köszönjük gyógyító erőidet, köszönjük, aki betegségből felerősödve újból házadba jöhet, és köszönjük azt is, hogyha kegyelmedből akár otthon, akár kórházi ágyon, de te erősítesz, szentelsz nekünk Úrnapját. Köszönjük a magunk gyülekezetét, hogy nem csak egyen-egyenként kapcsolódhatunk hozzád, hanem ezt testvéri közösségben tehetjük. Add, hogy ez mindig otthonunk legyen, ahová tényleg haza jöhetünk egymás szeretetének, örülve és azt egymás felé továbbadva. Könyörgünk, Urunk, azokért is, akik akár friss, akár régebbi gyász sebétől szomorúak, ez a te feltámasztott, felmagasztalt fiad Jézus, az ő feltámadása örök élete erői által adjon őnékik is vigasztalást. Köszönjük testvérgyülekezeteinket, kérünk áld meg mindenütt, ahol néped egybegyűlik a te napodon az Isten tiszteleteket, áld meg úton lévő lelkipásztorinkat, és áld meg bennünket most igaz, rád figyeléssel, tűnjön el akár szemünk elől is minden emberi, és együtt csak te, Urunk, állj meg a középen, mint egykor a megdicsőülés hegyén, ne lássunk mást, csak téged egyedül. Így szólíts meg, készíts az elkezdődő hétre, az őszi időszakra, előttünk álló hosszabb életút szakaszra is, élő és éltető igéiddel. Szólj, Urunk, hallják a te szolgáid. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük, testvéreim, a 154. dicséretünket. A 154. dicséretünknek egyetlen verse van, énekeljük, mely így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. halljátok Istenünk igéjét, amint újraolvasom az imént hallott szakaszból kiemelve a Filippi levél második részének 5. versét. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Eddig Istenünk írott igéje. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, Pál apostol Filippi beliekhez írott levelével foglalkozom ez őszi szemeszterben az én diákjaimmal a teológián. Nagy élmény, tudom, ti is jól ismeritek ezt a levelet, de nagy élmény újra olvasni egy olyan levelet, amely az apostol és egy általa nagyon szeretett gyülekezet közötti levélváltás. És ennek a levélnek most, ha szabad így mondanom, a központi szakaszát olvastam nektek. Vannak olyan elemzések, amelyek szépen kimutatják, hogy minden eddigi ezt készíti elő, ezután sok minden válaszol erre a levélben. A levél lelki, tartalmi központja, ez, amit így szoktunk nevezni, hogy a Krisztus himnusz a Filippi levélben. Én most a felvezető, előkészítő versekkel együtt olvastam el a Krisztus himnuszt, azért, hogy mindjárt lássátok, mi a központi üzenetnek a környezetben elfoglalt helye. Miért van itt egyáltalán a maga Krisztus mindenek előtt létező Isten fiúságáról, emberré léteréről, megváltó haláláról, majd megdicsőülő mennybe meneteléről szóló üdvtörténeti összefoglalás. Eme felvezető mondat árulja el, amit kétszer is hallottunk, azaz indulat legyen bennünk, mely volt a Krisztus Jézusban is. És e felvezetés után mondja el azokat a legfontosabb vonásait, ami Urunk Jézusnak, amelyből az ő népének nekünk életvitelt, alaphangját az életünknek tanulnunk kell. Persze rögtön hozzá kell tegyem, testvéreim, hogy kétféle módon üzen a Krisztus himnusz, mond nyilvánvalóan olyan üdvtörténeti összefoglalásos üzeneteket, amelyek csak Jézusról igazak, mert megváltó halált, az Istennek való tökéletes engedelmességet, a bűn nélküliséget csak ő tudta bemutatni és elvégezni, Istennel egyenlő, ezt csak róla tudjuk elmondani a Szentírással, tehát az ő kiváltságos, semmilyen más módon nem ismételhető, megváltó voltáról is üzen a Krisztus himnusz, és mégis, akik őt megváltójuknak vallják, az ő számukra példa is. A megváltást csak tőle kapva és fogadva el, mert ezt egyedül ő végezhette el, mégis az ő egész Isten fiúságot elénk táró emberré létele és mennybe menetele, megdicsőülése üzeneteket hordoz számunkra, amelyekben a mindennapi életben eligazítani, lelki arculatot felöltözni, alap magatartást belőlünk kiváltani szeretne. Mindnyájan valljátok, valljuk őt, mint Urunkat, megváltónkat. Most figyeljünk azért, ezért e második üzenetére, vegyük sorra a legfontosabb szavait a Krisztus himnusznak, hogy bennünket milyen Krisztus követésre tanít, hogyan állítja elénk Krisztust például, példává, őt, az egyetlenszerű megváltót. Az első kifejezés, amit közétek hozok róla, a példák sorában, hogy ő nem tekintette zsákmánynak. Persze rögtön hozzá kell tegyem, hogy ő azt nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő. Azt tehát, amit csak róla mondhatunk el, ezt az atyával való tökéletes, feltétlen közösségét, amit az Isten fia kifejezéssel szoktunk egyébként leírni, ezt, amit a tudós teológusok akár a János evangéliuma elejére utalva is el szoktak mondani, hogy a Szent Háromság titkában ő mindig is együtt volt az Atyával, a fiú örökké valóan egy az Atyával, majd értünk a történelem egy pontján testet öltött. De ezt nézzétek, ezt, hogy ő Istennel egyenlő, ezt használhatta volna arra is, hogy nagyon jó a Szent Háromság harmóniájában lenni, mit foglalkozzam én az ember nyomorúságával? Miért vállaljam az ember életet a testetöltéssel, azt a rengeteg tényleg szenvedést, kigunyoltatást, majd azt a király játékot, mikor ütnek, talált ki, proféltált meg, kiütött téged, elegészen tényleg a kereszt szenvedéséig. Mert mi sokszor jelképesen utalunk a kereszt hordozásra, és sok emberi szenvedést is egyébként helyesen leírunk e szóval, de ugye mindnyájan értitek, a kereszt az nem egy szimbólum, ő valósággal, kín szenvedéssel, órák agóniájával múlt ki ember testében a keresztre feszítve közülünk. Áttekintve azt a rengeteg szenvedést, amit az emberré létellel vállalt, most már értjük, értitek testvéreim, hogy milyen gazdag kifejezés, hogy ő nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő. Ő nem akart megmaradni ebben a háborítatlan, tökéletes, zavartalan harmóniában az Atyával, most én így mondom, a mennyekben, hanem miközben teljesen megtartotta Isten voltát, ő ezt soha nem adta föl egy pillanatra sem, Isten voltát megőrizve mégis fölvette ezt a szolgai formát, ahogy a Krisztus himnusz mondja, és kimondja szinte tételszerűen, érettünk, emberré lett. Azt üzeni példaként a Krisztus himnusz, hogy ami ajándékokat kapok Istentől, amivel meggazdagította egyéni életemet, azt ne akarjam csak magamnak megtartani. Ne úgy tekintsek, mint ahogy egy féltve megszerzett zsákmányra, ez most már az enyém, és csak az enyém. Az apostol egy másik levelében így figyelmeztet, mit van, amit ne úgy kaptál volna. Hadd nézzek az Istentől nyert életemre, tehetségemre, képességeimre, igen, hadd mondjam így, a vagyonomra, mindenemre így, hogy az egy rám bízott ajándék, kezembe teszi Isten, de ne tekintsem zsákmánynak. Tudjak vele szolgálni, legyen fontos a társam, akiért igen, sokszor, és ezt is megtanulhatom Jézus példájából, lemondhatok a kényelmemről, lemondhatok előjogokról, a segítés sokszor áldozatvállalással is jár. De látjátok, micsoda erő rejlik a példában. Ha ő az Istennel egyenlőséget is úgy tudta feláldozni, hogy az emberré lételt is felöltözte összes szenvedésével, akkor ehhez képest mennyire eltörpülnek a mi áldozatvállalásaink, mennyivel könnyebben meg kell tegyem azt, hogy valamiért lemondok az én szeretteimért, az én családomért, az én gyülekezetemért, az én népemért. Nem tekintette zsákmánynak. Daloljon ez a fülünkben, szívünkben, vigyük tovább, és amikor valami nagyon-nagyon kedves otthon nekem, és csak úgy tudok ránézni, hogy ez hadd legyen csak és kizárólag az enyém, akkor jusson eszembe, és akkor sokkal szabadabb szívvel tudok adni, tudok megosztani, és persze azt is átélni, amit tudom, ti is sokszor átéltetek már, hogy amikor megosztok valamit, nem lesz kevesebb. Biztos mindnyáján ismeritek ezt az élményt. Sokszorosan hárítja vissza Isten a másoknak adott ajándékainkat is. Nem tekintette zsákmánynak. Vállalt szenvedést, vállalta az emberré létel nyomorúságait is, hogy Isten fiaként azt mindörökre megőrizvén megváltónká lehessen. És az apostol itt a Krisztus himnuszban kimondta ezt a szót is, hogy megalázta magát, ami Urunk, engedelmes volt halálig, és hogy súlykolja, megismétli, mégpedig a keresztfának haláláig. A teljes élet önfeláldozásig ment el. Krisztus részéről ez a nem tekintette zsákmánynak kifejezés. Hozzunk derűs, szerető szívvel mi is, szeretteinkért, gyülekezetünkért, a ránk bizottakért áldozatokat, mert az valójában sosem megszegényedés, hanem mi is erősödünk, gazdagodunk általa. Van egy nagyon szép mondása a példabeszédeknek, aranymondás, ti is ismeritek, aki másokat felüdít, maga is felüdül. Örök érvényű bibliás rend ez, aki tud a Krisztus által adott ajándékokból továbbadni, azzal valójában ő is gazdagodik. A keresztfának halálának vállalása után azt a csodálatos kifejezést olvastuk, annak okáért Isten is felmagasztalta őt. Ez a másik kifejezés, amit közétek szeretnék hozni. Erre is igaz, hogy van egy egyetlenszerű, csak Jézusra használható értelme, tudnélik azt, hogy az ő tökéletes, bűntelen életét, mikor megváltásunkra halálba adta, akkor Isten őt harmadnapra a húsvéti feltámadással igazolta, bemutatta, hogy nem bűnek, nem az ő bűnei büntetésért, hanem a bűneink helyett büntetésül vállalta a kereszthalált, és hogy ő sosem esett ki az atya fiúsá, az atyának fiúi formájából, azt igazolta, fölmagasztalta őt Isten. Ebben az egy szóban tényleg benne van. Egyaránt a húsvéti feltámadás, 40 napra rá a mennybe menetel, és az is, hogy amit vallunk, mikor elmondjuk az apostoli hitformát, hogy ül az Atya Istennek jobbján, újra minden korlátozás nélkül tisztán egy dicsőségben részesül az Atyával. De ennek is van, testvéreim, példaszerűen számunkra is üzenete. Azt üzeni nekem, a Krisztus követőnek, nekünk az ő népének, hogy ha elfogadod őt mesterednek, tanító mesterednek, példádnak, akkor lásd meg az ő életében ezt az isteni rendet, hogy a vállalt áldozat után jön az Úristentől való igazolás. A mi életünkben ez azt jelenti, hogy a nehéz, szorongatott helyzetek után jön a feloldás, jön az abból való kimenekítés, a kiszabadulás. Legyen ez erőforrás, amikor tényleg a szenvedéseken átmenés idejét éled emberi életedben, hogy tudd, hogy aki a te megváltódat föltámasztotta, abban ilyen erők vannak. Ő le tud győzni betegségeket, meg tud vigasztalni gyászban, helyre tud állítani megromlott emberi kapcsolatokat, az ő mindenható erői itt vannak a te életedben is, a szenvedésből kimenekítés, szabadítás erőiként. Talán ezt a szót a példa körében ránk nem így használnám, hogy fölmagasztalás, hanem így. Nyomorúságból kimentés, nehéz helyzetben erőforrás, igaztalan megvádoltatásod után egyszer az igazság kiderülése, azaz, amikor egy hullámvölgy, egy nehéz életszakasz után átéled, hogy felemel, újra helyére, helyedre állít a mi Urunk. Részeltet a Krisztus felmagasztaltatásában ilyen, a te életedben való helyreállítások, utólagos igazolások, kimentések, szabadítások formájában. De még egy szót, egy kifejezés csoportot ki szeretnék emelni ebből a Krisztus himnuszból, azt, amikor arra a képre utal a Szentíró Pál apostol, hogy majd eljön az az idő, amikor minden térd meghajol Jézus előtt, mennyeiek, a földön levők, a föld alatt levők, múlt, jelen, jövendő nemzedékei, mindenki egyszer el kell ismerje, hogy ő egyedül, ő Jézus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ennek az egyetlenszerű vonása az, hogy Úrnak, Istenként tisztelve őt, egyedül őt lehet vallanunk. De van egy a mi életünkre való üzenete is ennek a szakasznak. Én így értem és így olvasom ki ebből, testvéreim, keresztény gyülekezet, legyünk mi azok, akik nem csak az ő visszajövetelekor ismerjük el, hogy ő Úr, mert akkor mindenki, ahogy olvastuk, mennyiek, földiek, föld alatt levők, mindenki el kell már ismerje. A miénk az a kiváltság, hogy mi már most hódolhatunk előtte, mint Urunk előtt. Mi most, amikor még sokszor elrejtettségben, az előbb említett kicsúfolhatóságban, de mégis nekünk már most az egyetlen feltétlen Urunk. Körbenézek, és tudom, vannak köztetek, akik sokkal nehezebb időkben is éltek, mint amit én az én rövid eddigi életemben átélhettem. Rájuk nézve és gondolva is mondom, ők tudják leginkább, idősebb testvéreink, ezt életükkel is igazolni, hogy földi urak csak ideig, óráig követelhetnek meg bármilyen hódolatot, bármilyen uralmuk elismerését. A keresztény ember az 50-es, a 60-as, a 70-es években is tudta, hogy egy Urunk van. Nekünk csak az az egy Urunk van, aki előtt valóban térdet hajtunk, aki előtt hódolunk, ami megváltunk. És kényszeríthetnek úgymond térdre földi hatalmasságok, ami életünk feltétlen engedelmességét, hódolatát sosem tudják kikényszeríteni maguk számára. Így mi csak egy Úr, ami Urunk Jézus előtt hódolunk. Ebben is úgy látom, testvéreim, hatalmas erőforrás rejlik, amikor olyan helyzetekbe kerülünk, hogy igen, fölöttünk álló emberi értelemben felsőbbségeink méltatlan helyzetbe hoznak, azt éreztetik, hogy ő nekik hatalmuk van fölöttünk. Szelíd csendességgel, még ebben is magunkban Jézus szava eszünkbe juthat. Emlékeztek, Pilátus előtt ezt mondta, semmi hatalmad nem volna fölöttem, hanem az én Atyám adná neked. Juthatott Jézus ilyen helyzetbe, hogy a római helytartó vallatja, nem csak munkácsi festményeken, hanem mindannyiunk lelki szemei előtt, azt hiszem, Jézus úgy jelenik meg, valójában ki áll ki előtt. Nem a mi Urunk van számonkérés helyzetében, sokkal inkább a kicsiny, a maga birodalmi erőivel is múlandó Pilátus áll az örökkévaló Úr Jézus előtt. Adjon nekünk ez is támaszt, erőforrást a földi viszonylatokban. Mindig adjon kristálytiszta igazodási pontot, hogy emberek sosem érdemlik meg a feltétlen tiszteletünket, hódolatunkat, már csak azért sem, mert ők mindig velünk együtt tévedni, bűnbe esni képes emberek lesznek, sosem lesznek az igazság kizárólagos birtokosai, ilyen hódolattal mi csak, ami Urunkra, Jézusra nézünk. És azért mondtam, testvéreim, hogy a mi kiváltságunk, hogy mi már most hódolhatunk ő előtte. Mert látjátok, nem mondja így ki világosan ez a textus, de azt hiszem nem belemagyarázás, hanem magától értetődően benne rejlő üzenet, hogy lesz, akinek az ő visszajövetele egy ilyen kényszeredett hódolás lesz. Ez a vers nem azt jelenti, hogy a világ végére mindenki keresztjénné válik, értitek testvéreim. Azt jelenti, hogy eljön az idő, amikor mindenki be kell lássa, el kell ismerje, hogy egyedül Jézusé minden hatalom menjen és földön. Lesz, akinek ez egy kínkeserves, késő beismerés lesz. Micsoda kiváltság nekünk a földi életünkben magunktól, úgymond, tehát ő viszi ezt végbe a szívünkben az ő lelke által, azaz még most hódolni, és akkor azok közé tartozni, akik úgy hajtanak majd akkor térdet előtte, hogy mi mindig is téged vallottuk Urunknak, hódolunk előtted, mint aki most vissza is tértél, és átvetted a mindenek feletti feltétlen fennhatóságot. Most a földi életünkben azt jelenti ez, hogy irányítási pontot ad, nem földi hatalmasságok előtt hódolni, hanem úgy élni meg, igenis a konfliktus helyzeteket is, hogy, és ismét az apostolt egy másik levedéből idézem, aki próbák közé visz, a kimenekedést is megadja, hogy a kísértést el kell tudjuk hordozni. Nehéz helyzetektől nem fog megkímélni, de hogyha minden helyzetben világos, hogy én csak kielőtt térdelek le, hódolok, akkor az igenis földi hatalmasságokkal való kapcsolatomban is ez útmutatást, erőt, kitartást, bátorságot is fog jelenteni. Fiatalabb testvéreim, köszönjük meg az atyáink nemzedékét, akik életükkel is bemutatták ezt, hogy csak mennyei Uruk előtt hódoltak, és nekünk is, mert ma is szükségünk van erre, nekünk is legyen mindig világos, hogy ezt a feltétlen uralmat csak egy valaki, ami megváltónk, igényelheti a maga számára. Összefoglalom, testvéreim, az apostol így vezet fel egy csodálatos Krisztus himnuszt, az az indulat legyen bennetek, mely volt, ami Urunk Jézus Krisztusban is. És azután elmond róla sok mindent, amelyben ő egyetlenszerű, bemutatja az ő öröktől fogva Isten fiúságát, az ő megváltó halálát, és erre való örök megdicsőítetését, és eközben, mivel ilyen megváltónk van, bennünket is szeretne szabad szívvel való másokra gondoskodásra hívni, másokról gondoskodásra hívni, hogy ne tekintsük zsákmánynak azt, amit Isten nekünk ajándékba adott. Szeretne minden nehéz helyzetben a szemünket úgy Krisztusra emelve segíteni, hogy ahogy őt fölmagasztalta, nekünk is lesz kimenekedésünk, kiszabadulásunk, helyreállítatásunk, hullámvölgyökből is felemelkedésünk. És igen, várja, hogy aki most már ő előtte hódol, az úgy élje le a földi életét, hogy egy világos tájékozódási ponttal sosem emberi uralkodóknak áldozza oda az életét. Térdre, hódolattal csak Jézus előtt esik. Hadd olvassam azért ismét föl, és így fogadjátok most az apostol szavaként, kérlek, a következő életszakaszotokra házi feladatul, igei leckeként. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Legyen ez számunkra is erőforrás, példa, életünket meggazdagító üzenet. Így legyen. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, a hirdetett igére imádsággal. Mennyei Atyánk, köszönjük az egyetlen szerű fiút, és érezzük mégis, hogy miközben csak ő lehetett életünk megváltója, aközben a mindennapok, a hétköznapok számára is üzen, példát ad, erőt ad az ő követésében. Köszönjük, Urunk, hogy kinek-kinek közülünk adtál sok lelki, tehetségbeli, igen, akár vagyonbeli gazdagságot, és köszönjük, hogy ebbe beleérthetjük az özvegyasszony két fillérjét is. Eszünkbe jut a mi Urunk szava, ezt mondta róla, ő mindenét odaadta. Segíts, hogy mi se csak a feleslegünkből tudjunk adni. Mutasd meg, mik azok a ránk bízott kincsek, ajándékok, amelyeket valójában úgy adtál nekünk bizományba, hogy mi azzal másoknak szolgálhassunk. Segítségül hívunk, Urunk, mert sokan vannak közöttünk, akik éppen erre a Krisztus fölmagasztalásából származó erőre szorulnak rá. Mutasd meg, hogy a keresztény családok hogyan épülhetnek meg, hogyan élhetnek túl, ismét helyreállva nehéz korszakokat. Legyen a te minden tekintetben gyógyító áldásod mi rajtunk. És köszönjük, hogy a te néped tagjaként, gyermekeidként most hódolhatunk előtted, mi már most vallhatjuk, hogy te vagy egyedül Urunk, és add, hogy a földi kapcsolatokban is ez mindig iránytű, útmutató legyen számunkra. Hallgass meg, drága megváltónk, amikor könyörgéseinket, imádságainkat is magunkért és egymásért a tőled tanult szavakkal hozzuk eléd így. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozást, ezzel is gyülekezetünk misszióját, szolgálatait, kisugárzását segítjük, a jókedvű adakozót szereti, megáldja az Isten. És fogadjuk együtt az ő méltatlan, de elhívott szolgája közvetítésével az ő áldását, hiszen mindig ő áld meg bennünket. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és Szent Lelkének közössége legyen mindnyájan mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és főgondnok úrtól hallgassuk meg a hirdetéseket, majd ő jelzi záró énekünket, és a szokott rendben az Isten tisztelet végén nemzeti imádságunkat énekeljük.
Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink kedd délelőtt 10 órakor asszonyóra, kedd délután 6 órakor a férfiak bibliaórája lesz, szerdán este 7 órakor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti bibliaóra, és délután 6 órakor ifi óra. A szokásos heti hittanóráinkat is megtartjuk. Október 23-a péntek, nemzeti ünnepünk, az ifjúsági órák elmaradnak. Vasárnap 10 órától istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet és gyermekmegőrzést is vállunk. 12:30-tól a kórus próbál majd. Köszönjük azoknak, akik az urkúti munkáinkat segítik, anyagi erejükhöz mérten, és bízhatunk erre minden egyháztagunkat. Gyermekeink, unokáink számára menedék lesz az urkúti konferenciaközpontunk, bármilyen világ is jön az európai kereszténységre és népünkre. Urkúton lesz lehetőség megerősödni, összekapaszkodni, egymásra figyelni és egymást szeretni. Áldások, örömök, gyógyulások helye lesz. Segítsünk szép tervünket áldozatok árán is megvalósítani. Az Anima Sony gyülekezetünk zenekara 2015. november 6-án pénteken 19 órától jótékonysági koncertet szervez a nehéz sorsú kárpátaljai testvérek javára. A koncert fővédnöke dr. Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök helyettese. Az est díszvendége Nagy Béla úr, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka, a diakóniai és szeretetszolgálat vezetője lesz. Belépőjegyet, ami egyben adomány is, 1500 forintos egységáron lehet vásárolni az iratterjesztésünkben vasárnaponként, a hivatalban kedden, szerdán, csütörtökön 9 és 12 óra között, valamint a Csini Művelődési Központ információs pultjánál naponta 10 és 18 óra között. A helyszínen majd különböző értékű adományjegyek vásárlására is lesz lehetőség. Minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm dr. Balla Péter professzurat és kedves feleségét, velünk érkezett gyermekét és az otthon lévő gyermekeit is. Isten áldását kérjük rektori szolgálatoddal, és értetekre egyaránt. Befejezésül a himnusz éneklése előtt keressük ki és énekeljük majd 466. énekünk mind a 4 versét.